Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márta Nevelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorunkban irodalmi összeállítást hallanak a Marosvásárhelyi Könyvásáron megszervezett első kötetesek délutánjáról. Tartsanak velünk! A 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár idén valóban pörgős, mozgalmas és elsősorban persze tartalmas volt. És résztvevőként, de egyszer s mint látogatóként is az volt az érzésem, hogy idén valóban a könyvekről és a szerzőkről szólt. Természetesen ez az előző években is így volt, de mintha idénre mindez hangsúlyosabbá vált volna. A vásáron vidám hazai és külhoni szerzőkbe botolhatott az ember, akik vagy éppen izgalmas előadásokat tartottak, vagy csak elvegyültek a vásári nép között. Az egyik kiemelkedő programja volt az idei vásárnak, a Marosvásárhelyen szerkesztett Látó Irodalmi Folyóirat szervezte első könyvesek délutánja. Az eseményre a Látó Irodalmi Játékok keretében került sor a G-Caféban. Itt mutatta be Tamás Dénes Minden egész című kötetét Láng Zsolt, a Látó szerkesztője. Tamás Dénes novellás kötete a Lektor kiadó gondozásában jelent meg idén. A viszonylag fiatal kiadó kortárs szerzőket és kiváló műfordításokat közöl. Tamás Dénes Minden egész című kötete 14 novellát tartalmaz, amelyek egy valamikor létezett, de mára már szétesett egész nyomait próbálják fellelni a szerelemben, a zenében, a természetben. Az írások korábban már magyarországi és erdélyi irodalmi lapokban megjelentek, és bár önálló szövegek így egybefűzve összefüggő egészet alkotnak, ahogy azt a kötet címe is sugallja. A novellákat az is összeköti, hogy a világhoz való viszonyulás kérdéskörét feszegetik, ugyanakkor az íróra jellemzően sok a természethez kapcsolódó szöveg is a kötetben. Kemény István költő a következőképpen fogalmaz a kötet fülszövegében. Akármiről ír Tamás Dénes, hegyi túráról, Budapest elromlásáról, jazzről, gerincsérvről, térről, időről, levegőről, folyóparton söröző öregekről, ugyanarról az egyetlen legyőzhetetlen erőről beszél, ami ellen esélytelenül küzdünk mindannyian, az ürességről, ami ellenfélnek mégis nagyszerű. Tamás Dénes 1975-ben született Réthyen, jelenleg a Csíkszeredai Szapiencia MTE kommunikáció szakának tanára. Esszéivel, rövidprózáival, kritikáival rendszeresen jelen van a magyar irodalmi folyóiratokban. Első kötete 2013-ban jelent meg Honfoglaló esszék címmel a kolozsvári Kompressz kiadónál. Tamás Dénes és Láng Zsolt beszélgetéséből hallanak ízelítőt, illetve a szerző felolvasásában egy novella részletet.
Azt akarom kérdezni, és most megint Krasznavarkaira utalok, nem tudom miért akarta nekem ma ez ennyire, hogy ő meg fölveti ezt, hogy vajon a mondat, az ő mondatai milyen viszonyban vannak azzal a teljességgel, amit ő az univerzumra kivetítve a létezés helyszínéül jelölt ki. Tehát ő azt mondja, hogy hisz abban a mondatban, amely nem a teljesség, viszont helyet ad a teljességnek. A te mondataidban te mennyire bízol ezek után túllépve Krasznavarkai?
Talán számára annyira mondatok fontos.
Hát nem is bizalomra akarok itt rákérdezni, valamilyen működésre van. Törekszenek arra, hogy magukba foglalják azt a teljességet, aminek idézetében születnek, vagy...
Sajnos igen. Úgy érzem, hogy azért prózámat fenyegeti a nagyot mondásító. Észre, ilyen istenemben. Én ezzel harcban is vagyok, tehát hogy van egy kényszer abban, hogy igen, amikor nekem egy mondatnak, és annyiben fontosak a mondatok nekem is valóban, nagyon bár én nem ilyen krasznahorka is beláthatatlan mondatokban időzök el, bár néha nálam is így elszalad a mondat, de aztán visszaveszek és szeretek nagyon rövid mondatokat is írni, illetve megtörni. Több típusú mondattal dolgozok egyelőre, úgy érzem. De ott van, igen, amikor nekifutok egy mondatnak, hogy igen, akkor oda hozni, oda bele sűríteni valami többet. De mondom, igen, ez működik, de végül én többet nem jövök a szövegtől, mint a mondattól, a szöveg egésztől. Na, hogyha valami helyet kell adjon az egésznek, vagy legalábbis úgy, hogy nem benne van, de legalábbis utal rá, akkor a szöveg egész fontos számomra. Annak az íve például, hogy azon mindig sokat dolgozok, hogy ez megteremtődjön egy ív, és hogy az minél tágasabb legyen. Számomra fontosak például a zárt struktúrák, és hogy mindenben fontosak, vagy a határ, lehatárolt struktúrák, de mindig arra törekszem, hogy úgy határoljak le valamit, vagy úgy zárjak bele valamibe, a szövegbe, jelen esetben, hogy az úgymond nyitott is legyen valami, tehát ki is nyíljon, de a kicsiben a nagyot valahogy úgy tükrözze, vagy valahogy befogja. Említetted a galambos szövegemet, és arra gondoltam, hogy először azt olvasnám fel. Tehát ez a nyitó novellája a kötetemnek. Az első novellák között is íródott meg, és ezért úgy hangolja, úgy gondolom, az egész kötetet. És hát annyiszor elhangzott Krasznorkai László neve, ez neki is van ajánlva, tehát Krasznorkai Lászlónak. Olyan értelemben, hogy ellopta egyik szereplőjét ebbe a novellában, a Sátántanuló című regényében szerepelteti az Estike nevű lányt, ennek a novellának is Estike a főszereplője. És akkor könyörgés. Kapaszkodni kell a szavakba, gyorsan kell leírni egyiket a másik után, talán így elbírják, elhordják, amit különben egyetlen szóra, egyetlen mondatra sem lehetne rábízni, talán az egymás után hemzsögő betűk elfedik, ami egy fehér lapnál is iszonyabb. Bízni kell a helyben, az utolsó emeleti garzonlakásban, ahol ez a háromtagú család él, az apa, az anya és az alig egy éves kislány, Estike, vagy ahogy ő maga próbálta kiejteni a nevét sejtítve, erőteljesen megnyomva az S betűt, Esti. Hárman voltak beszorulva, 33 négyzetméterre, ahol az apró előtér, a keskeny konyha, a csak dusolóval ellátott fürdőszoba, meg a négyzet alakú háló nappali szerveződött lakássá, élhető helyé, ahová késő este a lestrapált apa munkájából megtérhetett, ahol az anya mindennapi munkáját, árulkodó szóval a háztartást végezte, és ahol elkezdődött Estike élete. Élet négy fal között, lehetne mondani, ha nem csatolódott volna kívülről a lakáshoz, egy, a lakás méretéhez viszonyítva óriási beüvegezett balkon, négy emelet magasságában lebegve, egy hatalmas kajüt, ahogy gyakran csupolódva nevezték, mivel ablakából a levegő óceánjára lehetett kilátni. A balkon azonban főleg lomtárnak használták, ha ki is lőttek rá, elsősorban azért tették, hogy ellenőrizzék a kinti időjárást, éppen csak kidugták a fejüket, és nem is sejtették, hogy ez az elhanyagolt szeglet milyen fontossá fog válni számukra. Estike többnyire nyugodt érdeklődő kisbaba volt, de néha nem tudni miért, homály borult kereső csillogó szemére, mintha a szűkös falak szorításából lépett volna elő valamilyen alaptalan szörny, ami irtozatosan megijesztette, mert ilyenkor sehogy sem lehetett megnyugtatni, nem használt semmilyen táplálék, játék, sőt, édesanyja elringató mondókái sem. Estike szinte fulladozásig sírt, folytak a könnyei, tehetetlenségét köhögte fel, és sohasem nyugodott el, csak kimerült a hosszú zokogás után, elfogytak a könnyei. Ez gyakran megismétlődött, szinte minden héten, feszült volt az egész család, vajon mikor kezdődik, mikor biggyed le az az apró száj, mert így kezdődött, egy apró ajakvigyeztéssel, majd kapkodóvá vált a lélegzet, és már ott is álltak mindannyian az elfolythatatlan zokogásban, s hiába tették-vették Estikét, hol a baba ágyba, hol a hintaszékbe, vagy a plafonról lógó hintába, a sírás el akart csillapodni, nem akart megszűnni, míg egy langyos nyári estén az apa, nem tudni milyen ötlettel vezérelve, magához karolta a verteső leányát és kilépett vele a balkonra. Alig nézett körbe Estiket, csillapodni kezdett zokogása. A tár balkonablak magához szívta, mutatójával abba az irányba mutogatott, az apa erre feltárta az ablakot, a bárkányára ültette, úgy, hogy lábai a semmibe kalimpáltak alá, közben védelmezőn átölelte, magához szólította, nehogy kiessen, a mélység magához vonja. De nem kellett félni. Estike teljesen megnyugodott, és nézett-nézett engedelmesen kifelé. Szemében nem repent meg semmi, amit ámulatnak, csodálatnak lehetne nevezni, csak egy benti tisztaság találkozott egy kinti tisztasággal, két egyszerűség tükröződött egymásban, és a nagyobb, a kinti, magához igazította a kisebb felhújt rajzolatát, elrendezte, elsimogatta, és engedte, hagyta magán kisigulni. Ezért szoktak ki a balkonra megnyugodni. Mert azután kezdődhetett az ajakbélyeztés, válhatott kapkodóvá a lélegzet, az apa vagy az anya már karolta is fel Estikét, gyorsan kiléptek a balkonra, ami, mint varázsszer, mindig hatott. Pedig nem lehet semmi különösen látni a balkon ablakából, gondolta az apa. A balkon alatt forgalmas út dübörgött el, amelynek túlsó oldalán a nyári hőségtől kiégett mező sárgálott. Ennek egyik szegletébe modern kivitelezésű templomot emeltek az elmúlt években, amin túl megint épületek, tömbházok sora következett. Megnevezhető, leírható dolgok, torz, aránytalan viszonyok, amin nem volt, ahogy megállapodjon a tekintet. A távolság teszi, magyarázta meg magának az apa, ahogy kissé bizonytalanul, szédelegve, de megint kitette Estikét a külső bárkányra, hadd csendesedjen el, hadd térjen vissza felhűlt arcára, egy magas hegyi tószem mélyének nyugalma. Galambát öltözött a balkonra. Fészket raktak egy kiszuperált, a nedvességtől felholyagosodott kávézóasztalt alá, szállanként hordták össze a fészket, és amikor kész volt, a nyöstén két apró tojást tojt bele, amin felvált, kakotoltak. Estikének ez borzasztóan tetszett, mindig le kellett vele gugolni a kávézóasztal mellé, onnan leskerődött a galambfészek felé, magát ijeszgetve forgolódott, repültek szét minden irányba a karjai, aztán megint visszakukucskált, mintha nem merné elhinni, hogy a galamb ott van, ott lehet. A galamb felkapta a fejét, összerászkodott, felborzolott a tollait, de tűrte a kíváncsi tekintetet, nem repült el. Estike nézte, leste a galambot, miközben tekintete lágyan izzott, csillogott. Gyakran már odabent a szobában is jelezte, hogy látni akarja a kodlót. Gű, nyögdicsért. Gű, mutogatott a balkon ajtaja irányába, az apa pedig nem tehetett más, repülő patkányok gyűrte vissza magába tanult idegenkedését, de morgulódva csak kivitte kislányát a balkonra. A lázzal kezdődött, amit hamarosan hidegrázás, étvágytalanság követett. Estike nagyon megbetegedett, orvoshoz kellett vinni, az orvos megvizsgálta, ornitózis, húzta fel a szemüldökét, papagájkor, ismételte meg az értetlenkedő szülőknek, nem volt a kislány közelében papagáj vagy galamb? Az apa összenézett az anyával, szemének mélyen felfort egy pillanatra, de nem mondott semmit. Hazavitték Estikét, ápolni kezdték, ami nem volt egyszerű dolog, a vidám, kíváncsi kislány helyett egy lázban hánykolódó, lesományított Estikével kellett együtt élni, karikás, megtört szemek néztek vissza láz rózsák mögül, köhögés tépte melkasát, apró kezeivel pedig mind le akarta tépni a szájmaszkot, amit a szülei az orvos tanácsára viselni kezdtek. De nem ez volt a legelviselhetetlenebb. Mert alig hagyott alá valamivel a láz, tisztult ki valamennyire a tekintet, a kicserepesedett ajkak, ha elhallóban is, mint máskor, de ugyanazt a szót formázták. Gű. A balkon ajtaja fele mutogatott Estike. Látni akart a galambjait. Ellenálltak a kérésnek. Egy idő után azonban már nem kért Estike, hanem könyörgött. Visított, vetette magát előre-hátra az ágyban, mint ehhez az erőt nem is a megkérdeste szolgáltatta volna, hanem a lakásba beszorult, kimeríthetetlen homály, gű, sikította, az anya két kezével tapasztotta be a fülét, de nem lehetett kitérni a sírás elől, benne, mint egy többfelé repesztett tükörben, csak saját maguk dermedt tehetetlensége tükröződött, sokszor zúdult meg. Az apa volt megint, aki nem bírta tovább. Oda lépett az ágyhoz, felkarolta a lesoványodott, törékeny testet, könycseppek gördültek alá az arcán, ahogy megrudjant érdekkel a balkon ajtajához lépett, kinyitotta, és kilépett estikével rajta. Mintha maga az élet omlott volna össze mindenestül. Mint a hatalmas rovajjal zuhant volna alá az összes diszletével együtt, mert kevésnek bizonyult, mert nem volt benne semmi, ami támasztékul szolgálhatott volna ehhez a találkozáshoz. De mintha ebben a romhalmazban mégis volna elő járni, keservesen előre vonszolódni, el addig a pontig, amikor már nem neked kell átnyújtanod életmi terhet, hanem valaki kegyelmesen érte nyúl és átveszi, továbbviszi. Ahogy ez a beteg, meggyötört kislány, akinek elég volt, hogy meglássa a fészekben kotló galambot, hogy csillapodjon jajveszékelése, megszűnjön a kapálózása, és az a lágy izzás visszatérjen tekintetébe. Minden benne van egy ilyen tekintetben. Mindenhova elér, mindent elbír, és ami előtte összeomlik, utána fényesebben épül fel. Közben az apa már a balkon porában térdelt, és csak szorította Estike megtörde elnyugodott testét. Úgy érezte, felágazta a lányát olyas valaminek, amihez ő sohasem fog felérni, amit sohasem fog megérteni.
Tamás Dénes Minden egész című kötetéből olvasott fel, a felvétel a 22. Marosvásárhelyi könyvásáron készült, a Látóirodalmi folyóirat szervezte első könyvesek délutánján. Láng Orsolya Borda köz című első verses kötetét Kovács András Ferenc költő mutatta be szintén Vásárhelyen. Az Erdélyi Híradó kiadó gondozásában megjelent kötetet ismertetve Kaff azt mondta, az álcázott tájleírást tartalmazó versekben metszően benne van minden. Láng Orsolya a Tejszobor című próza kötete után jelentkezett a most bemutatott Borda köz című verses kötetével. Időrendben viszont ezek a versek korábbiak, mint kiderült, 10 év terméséből válogatott a költő és szerkesztője Gál Attila, az Erdélyi Híradó kiadó vezetője. Lángorsolya 1987-ben született Szatmárnémetiben, a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumban végzett. Tanulmányait a Sapientia MTE filmszakán, majd a budapesti MOME animáció szakán folytatta. Szerinte a vizualitás és költészet egy síkon mozog. A szövegeim is nagyon vizuálisak, mondta a könyvbemutatón Kovács András Ferenc kérdésére, aki így jellemezte a Borda közverseit. Nagyon erősek a snittek, a kamera nagyon könyörtelenül megy, miközben az egész mögött ott van valami nagyon ironikus távolságtartás. Kovács András Ferenc ajánlójában a következőképpen ír a kötetről. Ahogy elomlani tűnnek, habár kíméletlenül pontosra húzva megfeszülnek a sorok, ahogy a képsorok, képvesztések, az apró képek rejtett balladái hosszú versekké állnak össze, mintha történésekké válnának, ahogy megtörténnek a szavak, szerelmek és egyéb szerepcserék nyitott könyvben, szemekben, felnézett világban, ahogy a pillantás, a figyelem közelre távolítja, vágja, tagolja versek beláthatatlan anyagát, szép billegetésben, titkos lebegésben, ahogy a lét szürrealista kamerái pásztáznak hűvös posztokat, tájat, játékot, arcokat, megosztott hiányt, félmosolyt, beszédbe foszló dallamot, ahogy szín és hang földereng, hordozható lesz hallható, ahogy lángorsolya és amiképpen verseket ír. Elmaradt Kántor Péter egy kötéltáncos feljegyzéseiből című kötetének bemutatója az első könyvesek délutánján. Nyilván Kántor Péterre kevéssé lehetne ráfogni, hogy első köteténél tartana, bár prózai művei közül ez a kötet mindenképpen az első között van. A Magvető Kiadó gondozásában idén megjelent kötet szerzője, a főként költőként ismert Kántor Péter azt nyilatkozta egy interjúban, hogy eredetileg tárca kötetet képzelt el. Az Élet és Irodalom felkérésére ugyanis elvállalta, hogy havonta egy tárca novellát ír a lapnak. A könyves blogon a következőképpen írnak Kántor Péter könyvéről, az egy kötéltáncos feljegyzéseiből. Első prózakötetében a Nádler István képei közé kifeszített kötélen egyensúlyoz Kántor Péter. Tárcáiban görög mitológiai alakok keverednek befejezetlen történetekkel, a kötél pedig néha egészen Sánkháig, a Szaharáig, a vasárnapi ebédig, vagy Exupéry, krasznahorkai és Mándi Iván életművéig ér. Kántor Péter József Attila díjas, magyar költő, műfordító Budapesten született 1949. november 5-én, 2015 óta a Digitális Irodalmi Akadémia tagja. Az első könyves szerzők között mutatkozott be a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron Lokodi Imre Nekuláj Almája című, a Mentor könyvek kiadónál megjelent kötetével, amelyet Király Kinga Júlia szerkesztett, és amelyről a szerző úgy fogalmazott, hogy vízinovellákat tartalmaz. Hogy miért vízinovellák? Azért, mert valamilyen módon mindegyik a vízhez kötődik. Vagy azért, mert horgászásról szól, vagy a Dunadeltáról, vagy mert a cselekmény helyszíne a Nyárádpart, vagy a Nyárádmente. A szerző ugyanis szeret horgászni, kijár a Nyárádra, de más folyókhoz, a deltához, a tengerhez is vonzódik. Mikor ír, milyen a munkarendje? Erről Demény Péter, a Látó Szépirodalmi folyóirat szerkesztője kérdezte. Vasárnap délután nem szokott novellát írni, akkor inkább kint ül a Nyárád partján, válaszolta Lokodi Imre. De ha egy jó történet, egy téma eszébe ötlik és leül azt megírni, addig fel nem áll a gép elől, amíg be nem fejezte, sőt, amíg ki nem nyomtatta. Számára ugyanis az jelenti azt, hogy kész a novella, ha látja a kinyomtatott betűket, ha nyomda kész az írás. A nagyobb témák mellett gyerekkori élményeket dolgoz fel, illetve olyan kis semmi történeteket, amelyeken általában átlépnek. A pillanatok újrahasznosításával foglalkozom, tette hozzá a szerző Lokodi Imre.
Nagyon megöregszek, akkor engem kislány sírat. Ha én egyszer nagyon megöregszek, akkor engem kislány sírat. Tántorgok majd némán az úton, a járda szélét keresem én. Állok majd a csukott ajtó előtt, a kilincset szorongatom én. Nem merek majd oda belépni, nem tudom mi várok rám. Lassítanám az gondolnám, hogy hazudott az élet, mert úgy tett, azt higgyem róla, hogy nem jön el a vége sosem, s a boldogság örökké tart. Mikor fiam elmegyek én tőle, csak azt kérem, annyit kérek én. Mosolyog sokat, ne sajnáld mást, mint ahogy azt én tettem vele. Ha én egyszer nagyon megöregszem, akkor engem kislány sírál. Ha én egyszer nagyon megöregszem, akkor engem kislány sírál.
Szintén az első könyvesek délutánján mutatkozott be Tamás Kincső a Csinált patak állatkertje című könyvével, melyet szintén a Mentor könyvek kiadó jelentetett meg idén, beszélgető társa Vida Gábor volt. A kötetről a Libri.hu-n a következő ismertetőt olvashatják. Tamás Kincső írásaiból a jelen idejű történetek mentén kirajzolódik az etnikailag vegyes lakosságú magyar, román, cigány falu világa. Központi alakja a tanyasi életmódot folytató nő, aki megküzd a létfenntartás nehéz, hagyományosan férfias munkáival. Gyerekeivel, a szomszédokkal, falubeliekkel és az őt körülvevő állatokkal való kapcsolata meghatározóvá válik a mindennapokban. A gyerekek frappáns dialógusai által képet kapunk egy tört család legbensőbb életéből. A szellemes narráció által az olvasó értékes információkat szerezhet különféle házi és vadállatok természetéről, az állattartás izgalmairól, a kis közösségben élő emberek, az egymásra utaltságból fakadó különleges viszonyáról. Az Espresso hátralevő részében Tamás Kincső és Vida Gábor a Látóirodalmi folyóirat szerkesztőjének beszélgetéséből hallanak egy részletet, illetve a szerző felolvasásában a Görény című novellát.
Elég gyakran találkozunk olyan szövegekkel, meg hát olyan akár tudományosnak, vagy etológiai, vagy biológusok által írt szövegekkel, hogy igenis a majmok, igenis a kutyák, és különböző állatok is gondolkoznak, és hogy van lelkük minden bizonnyal. Én arra gondolok sokszor, hogy miközben egy olyan fajta világot élünk, amelyben az ember egyre kevésbé ember, egyre többet beszélünk arról, hogy tehát ugye az agyunk is egyfajta számítógépként működik, a többi, de meg fantasztikusan örvendünk annak, hogy lám-lám, a kutyák is gondolkoznak, meg éreznek, meg látjuk egy 5 éves, vagy egy 6 éves gyerek, értem, mindegy, tehát sok ilyen dolgot beszélnek. Na most ugye kétfajta viszonyulás van az állatokhoz. Ugye vannak neked is ott a szomszédai, akik a teheneket tartják, meg a lovakat, ezeket fejik és hagyják, és ütik és kergetik, és egyáltalán ugye azt, amit a jó paraszt ember valószínűleg mióta a világ, vagy de nem biztos, hogy olyan régen csinálja. És ugye van ez a másik állattartás, amelyik ugye nem a haszonért, nem tulajdonképpen csak azért, mert az egy másik lény, akivel jó együtt lenni. Viszont ezektől, tehát a macskától, a kanáritól, a kutyától, a majontól, a tengeri malactól is bizonyos fajta távolságban élünk. Ugye az egyik büdös, a másik kártékony, a harmadik pénzbe kerül, nem tudom, tehát van egy ilyen fajta dolog. Nálad meg ugye az a szép, és azt hiszem, hogy azt szeretik benne az emberek, hogy valami fajta közösség van, amelyik nem az a jaj, de cuki, jaj, de édes, tehát hogy egy ilyen reális viszony van közted és az állatok között. Nem akarunk tőlük semmi hasznot, de azért mégis tulajdonképpen hasznosak, mert van lelkük. Van lelkük az állatoknak?
A lelkük nincs is, de egyéniségük biztosan van. Tehát a lélek az azt hiszem, hogy az érzelmek központja. Hogyha azt kell elemeznem, hogy az érzelmeik, hát vannak érzelmeik az állatoknak. Én próbálom beleélni magam az ők fejükbe, és az van, hogy ránézek, és tudom, hogy mit fog csinálni. Tehát, hogyha az ember hosszasan figyel egy állatot, de akik egy kutyával egy tömbházban élnek, azok nagyon jól tudják, tehát ugyanazt, mint én. Csak hogy én többféle állatot figyelek, egyszerre is, meg külön-külön is, és hogy ezt meg is írtam. Tehát nincs olyan nagy különbség, mint egy városi néni, vagy bácsi, vagy nyugdíjas, vagy fiatal, vagy mondom azokat, akik ráérnek figyelni, mert általában az ember a saját dolgaira szeret figyelni, ami pénz és párkapcsolat és gyerek és akármi. Akik ezen kívül rendelkeznek szabad vegyértékekkel figyelni egy állatra, azok ugyanezt és fel is ismerik a könyvemben a hasonlóságot. Tehát tudni egy állat szándékait, ismerni a szokásait, vagy megfigyelni azt, hogy hogyan alkalmazkodik az új dolgokhoz, mert hogy állandóan kihasználják az új lehetőségeket, és minden állat az energia minimum elvén mozog, tehát ugye egy helyet kettőt nem szökik. Ehhez kíváncsiság kell, ahogy Evelynnél is hallottam egy beszélgetéseteken a tévében, hogy nem vagyunk kíváncsiak egymásra. Tehát, hogyha nem vagyunk kíváncsiak az állatokra, akkor talán egy ilyen könyv meglepetés lehet annak, aki nem volt eddig kíváncsi az állatokra, hogy mi mindent lehet, mennyire gazdag az ők világuk, ami nem csak arról szól, mondjuk azt mondják, hogy a fogvatartott állatoknak a legnagyobb attrakció, napi attrakció az etetés. Tehát itt fogvatartásról azért nincsen szó, megvan a terük mozogni és kibontakozni és egymás között rendezni az erőviszonyaikat, amit én nekem muszáj is tudni ahhoz, hogy mindegyik a legnagyobb épségben megmaradjon, így is nagy harcok vannak és potenciálisan fenyegetik egymás életét. Tehát egyrészt rá is vagyok kényszerülve, hogy megfigyeljem őket és ki tudjam számítani a következő mozdulataikat, másrészt megérdekel is, és persze beszélek hozzájuk, engem nem érdekel, hogy normálisnak tartanak-e vagy sem az emberek, ebből kifolyólag beszélgetek az állataimmal, hát legalább velük.
Átalakítottak téged az állataid? Tehát ugye nem éltél mindig ebben, de ugye általában volt valami állat. Tehát ugye érzed azt, hogy valami fajta elmozdulás, vagy valami fajta másként gondolkozás, vagy élés lett abból, hogy ezek ott vannak, és ugye elég sokféle állat van.
Hát átalakítottak. Mindenképpen türelmesebb vagyok, hogyha nagyon csúnyán is beszélek sokszor, tehát lazán és nyugodtan káromkodok, hogyha felmérgesítenek és rájuk üvöltök, de átalakítottak, persze. Tehát megvannak a rituálék, hogy reggel, amikor felteszem a lábam az asztalra, akkor tudom, hogy a macska vagy balról, vagy jobbról fog az öröm beugrani. És átélem azt a pillanatot, azt az elsőt, amikor kényelembe helyezi magát itt rajtam, és megsimogatom a fejét, és látom, hogy az neki olyan jó, és most hogy olyan boldog, és át tudom élni azt az abszolút boldogságot, amit az a macska érez, miután egész éjjel kint egerészett, amikor nyávogott, akkor beengedte, aztán evett, és most ülhet az örömbe, és mellettünk balról ég a tűz, és jobbról meg a számítógép, és olyankor már előre leteszem a teát a kezemből, amikor felugrik, akkor ha nem vagyok figyelmes, akkor a teás csészéből kilőttjen a tea vagy a kávé, és akkor megint káromkodhatok egyet. Szóval, hogyha én mindent előre tudok, akkor minden csodálatosan, gyönyörűen működik. És szeretem simogatni a macskát, a kutyákat kevésbé, de a hollót is szeretem simogatni és turkálni a tollai között, és úgy át lehet élni töredékekben azt a pillanatot, hogy most van ez a most, ez a jelennek nevezett pillanatok egymás utánisága, és ebben feloldódni. És akkor úgy ilyenkor érzem, hogy boldog vagyok. Tehát ezt tudom én az állatok által elérni, és akkor ugye a napjaim ugye elég jó hangulatban és normálisan telnek.
És a gyerekek ebben a menazsériában, ilyen hierarchiában, vagy hol vannak ők? Ők ezzel hogy vannak?
Hát a hollótól félnek, azt most megoldottam, bezártam, hogy ne féljenek. Az rettenetes, amikor suhok és repül, és nem lehet tudni, hogy honnan jön. Úgyhogy kiiktattam egy ilyen veszélyforrást. Amikor meg szabadon van, akkor tudják, hogy szabadon van, és nem mennek ki a házból. A macskát azt imádják, és figyelem, ahogy ők viszonyulnak a macskához, tehát ők nem gondolják azt, hogy mindent tudnak az állatokról. Tehát megkérdik tőlem, hogy most akkor a macska miért nyalja a kezem? Azért, mert szeret? Tehát nem egyértelmű és nem alapértelmezett, hogy most a macska adott egy puszit azért, mert szeret. A gyerekben még megvan az a kíváncsiság, hogy De mi lehet a valódi oka annak, hogy most a macska nyalogatja a kezem? És nekem meg kell gondolni szülőként, hogy erre mit válaszolok, hogy a gyereknek ne tömjen be a fejében ezt az üres lyukat valami blödséggel, illetve hogy egy kicsit nyitva is hagyjam a kérdést, hogy egyáltalán nem biztos az, amit én előkapok ott hirtelen, az 5 év múlva is, hogyha felidézi, az helytálló dolog. Tehát ők nagyon jól megtalálták a helyüket. A lányom, ő kiváltképp élvezi, hogy a 3 kutya között, amikből 2 nagy, ő rendet tarthat és uralkodhat, és akkor ül, fekszik, és 3 szög alakba leül, lefekszik a 3 kutya, és ő adogatja nekik szemenként a kutyatápot, és hogy ő a főnök. És ezt rendkívül élvezi, ugye egy ekkora töpörtyű leányka, és ott a 2 nagy juhászkutya meg a Puli. Élvezik és szeretik. Ugyanakkor folyamatosan bennük van a kíváncsiság és a megfigyelő készség, amit én nagyon értékelek, és próbálom a lehető legnormálisabb válaszokat adni, hogyha kell, akkor a Google-t kinyitom és mondom, mert hogy záporoznak a kérdések. Tehát elég nagy felelősség állatok között gyereket nevelni. Hát sajnos 10 oldal a görény. Az, hogy hogyan került hozzám, most ez az egyetlen könyv, ahol megengedem a hallgatóságnak és az olvasónak, hogy a főszereplőt, akiről 1-es szám 3. Személyben beszélek itt, nyugodtan azonosítsa velem, az összes többinél mindenféle ökörségeket fogok hazudozni össze-vissza, de itt nyugodtan lehet azt mondani, hogy igen, a főszereplő az azonos a szerzővel. Hát akkor belefogok ott, hogy titkon reméli, a macskában majd játszótársra talál, megpezsdíti az életet. A macska gyakran unatkozik, nyűgöl, kimenni nem akar, étele elég, nyávog rövideket. Ölbe venni nem lehet mindig, megsimogatja, paskolja, továbbra is nyávog. A macska mindent tud, számon tartja a legapróbb módosítást a házban. Az új kanapéhoz úgy közelít, mintha bármelyik pillanatban a 7 fejű sárkány ugrana ki belőle. Addig nem tágít, amíg körbe nem járja, és meg nem győződik róla ártatlan butordarab, amin éppen olyan jól lehet heverészni, mint elődjén. A gyerekek szobáját naponta ellenőrzi, betájolja, melyik játék hol hever. Utálja a meglepetést, tudnia kell, mi mozoghat és mi nem, ha mozdul, miért és mennyire veszélyes. Így alhat nyugodtan, hosszan elterülve a fűtőtestet takaró farácson. A kolbászforma jövevény kilopakodik a ketrecből és betolat a tányéros polc alá. A macska tág pupillákkal figyel, tetőfokon az adrenalin. A görény surran, birtokba veszi a konyhát, zakatol a mosogatógép körül, berendezkedik. Hol talál alvásra alkalmas helyet, gondolja a nő. Hajnalban éled. A hálószobából hallja, a rág ropogtatja a tápot, kidugja az órát a szekrény alól, szemenként visszatolat vele a fedezékbe. A macska egyszer csak besokal, ott terem az edény mellett. A görénytáp éppen olyan, mint a macskáé, csak sötétebb, zsírosabb. A görény menekül, de a ház 4 lábú úrnője gyorsan osztja a pofonokat. Amikor nyílt téren összecsapnak, lábtörlő repül, cseng, bong a ház, macska fúj, a 2 állat minden szál szőre égnek áll. Nem tudni, játéke vagy élethalál harc. A görény bátor, nem rettenti el a nála 4-szer nagyobb ragadozó. Mi több, vakmerő. Március vége. Kirakja a macskát, hadd figyelhesse az új lakót. Itt a tavasz, menjen egerészni. A görény végig szántja a házat, minden zugba befér. Most derül ki, hol lett elnagyolva az apró munka. Az emeleti gyerekvécé kifolyója mellett rést talál. Beszagol, eltűnik. Matat a csempézett gipszkarton mögött, kapar, jön meg. A kagyló alatt szekrény. Amikor a nő kíváncsian nyitja, ott alszik, mint a bunda, kalácsát tekeredve. Narancsága kispárnát kap, rendezi, bujkál alatta, játszik, körbeforog, 6-szor ásít, hunyorog, majd mély álomba merül. 15-20 percet tart egy futam, aztán csend. Nagy zaj után nagy csend, fél napokat nem mozdul. Forgácsot hoz alomnak, a kuka mögé közepes méretű műanyagládában, úgy tűnik, beválik. Ahogy ébred, neki lát kertészkedni. A nő kamerával a kezében figyeli, ahogy sorra végigmotozza a cserepeket, túrja a földet, mintha a cserép legaljáról kellene kincset bányászni. Egyenként alaposan jár virágról virágra, apró hátsó lábain állva turkál a gyökerek között. Hangosan nevet és remek sorozatokat lő az új kertészről. Képregény az élet. Bebújik a locsolókannába. 20 perc munka után bobot vet a kagyló alatt, halkan csukja a szekrényajtót, a nő, lábújhegyen sepri a kirámolt földet. A flamingó virágok kérges, laza talaját visszaüríti a kaspóba. Hosszú órákon át csend és nyugalom, csak a macska szagol gyanakodva, ahol eljárt az új lakó. Büdös a görény, nagyon.
Tamás Kincsőt és Vida Gábort hallották. Az Espresso a végéhez közeledik, mai műsorunkban a 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvásáron a Látó Irodalmi Folyóirat által megszervezett első könyvesek délutánjáról hallottak összeállítást. Hallgassák műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon, és kövessék műsorainkat a Facebookon is. A szerkesztő Márton Evelin további kellemes délutánt kíván minden kedves hallgatónknak. Viszont hallásra!